10 évig úgy csináltunk a magyar labdarúgásban, mintha nem létezne sportközgazdaságtan, ezt mondta a megkérdezett sportközgazdász. A Magyar Labdarúgó Szövetség professzionális futballkörkép tanulmánya szerint 2020-ban a Magyar Labdarúgó Bajnokság árbevétele a 14. legnagyobb volt az európai első osztályok közül. A szakember kiemelte, annak ellenére, hogy az NB1 bevételei évről évre nőnek, stadion kihasználtságban és jegyárbevételben a magyar csapatok elmaradnak az európai átlagtól. Dénes Ferenc szerint az elmúlt pár évben tapasztalt attitűdváltozás segít a magyar futballnak, azonban elkerülhetetlen a hazai futball költségvetés struktúrájának átalakítása. Maurer Kristóf interjúja.
Fontos tanulmányt publikált az MLS a magyar labdarúgó klubok 2021-es bevételéről és egyéb más fontos sportszakmai statisztikáiról, ez rendkívül felemás képet fest a magyar labdarúgásról, az NB1-ről, mint bajnokságról. Kezdjük először a szezon bevételekkel az NB1 tekintetében. Beszéljünk arról, hogy mennyi is jelenleg a bevétel, vagy hát két évvel ezelőtt mennyi volt, hiszen 2021-ről van szó, majd tegyük európai perspektívába ezt, hogyan áll jelenleg az ország.
Ez az összeállítás most, amit a MLS publikált, talán nem elég látványosan hangoztatja, de ez az UEFA-nak az összesített adatai. Tehát az UEFA 10-valahány éve készít egy úgynevezett Football Landscape kiadványt. Egyébként idősorosan is áttekinthetők ezek az adatok, és ebből készített az MLS a magyar adatokat részletesen bemutató, és egy szűkebb, kisebb népességű országok, vagy közép-európai országok összehasonlító elemzését. Ezért is lehet hiteles a nemzetközi összehasonlítás. Ugye az egyik komoly állítás, hogy a magyar klubok átlagos bevétele az a felső osztályhoz tartozik. Átlagos bevétel a nemzetközi mintában kifejezetten jónak számít, tehát mi a top 20-as országok között tartozunk. Ennek a struktúrája viszont, és úgy nyilván ez a mostani legnagyobb vita tárgya, gyakorlatilag ezek a bevételek viszont alig származnak a klubok saját bevételeiből, sokkal inkább a UEFA szolidaritási támogatásából, a közvetítés jogdíjakból, ugye amit az állami televízió fizet, szponzorációs és kereskedelmi bevételekből, aminek túlnyomó részét a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint központi szereplő, teremti elő és osztja szét a csapatok között, illetve az egyéb működési bevételek, amelyek elég homályos megfogalmazás, ide tartoznak a különféle támogatások is, jellemzően persze a vidéki nagyvárosok önkormányzatairól. Két olyan tétel van, ami nagyon negatív a magyar hivatásos futballon, az egyik a jegyárbevétel aránya 1,5% alatt van, miközben egyébként abban mondjuk a közép-európai mintában, vagy kis országok mintájában is legalább 7% körül van. A másik pedig a transfer díjak, tehát a játékjogok értékesítésének a problémája, hogy az MLS által vizsgált 13 ország közül a magyar produkálja a legkisebb transferbevételt. Ezek elég rossz számok.
Ezekről beszélünk majd részletesebben is. Most először kezdjük a jegyárbevétellel, amit említett. Nyilván itt egy nagyon alacsony számról beszélünk az 1,4% esetében. A stadion kihasználtság Magyarországon 29%, ez is állt ebben a tanulmányban. Bevételi szempontból már az élmezőnyhöz tartozunk. Itt hol helyezkedik el a magyar bajnokság?
Nem annyira rosszak is, azért azt vegyük figyelembe, hogy ez a tanulmányból, ha jól értem, a Ferencváros jegybevételei nincsenek benne. Azért ez egy kicsit csalók a kép. Egyrészt, másrészt pedig, ugye 2021-ről beszélünk, ahol nincs például a Diósgyőr, és nincs még a Debrecenben az a típusú látványos fejlődés, ami azért az utóbbi egy évben végbe ment, ez még nem jelentkezik. Egyébként ezek a számok is inkább, tehát nem a legrosszabbak a régióban, inkább egy ilyen alsó-közép mezőnyhöz tartozunk. De ez egy dolog, közgazdaságilag az egyik történet, hogy hányan vannak a stadionban, de ennél fontosabb az, hogy mennyi a jegyárbevétel. Mert ugye, ha ingyen engedsz be mindenkit, meg beterelsz, meg sőt jutalmat adsz valakinek, hogyha elmegy mérkőzésre, vállalati jutalmat kapsz, akkor persze meg lehet tölteni a stadion, csak nincs jegyárbevételed. Inkább csak rengeteg költséged van. És itt jelentkezik ez az ellentmondás, hogy bár nem annyira rossz a közép-európai régióban a számok, hanem a bevételek nagyon kevesek, alacsonyak a jegyárak, ami azt mutatja, hogy az úgy lövik be a szervezők, hogy ennél többet nem hajlandók fizetni ez a kevés néző sem. Nem ér annyit az a szolgáltatás, hogy többet fizessenek érte a szurkolók.
Most itt 2021-es adatok csapatokról beszélünk. Látunk egyébként növekedést ide az elmúlt években? Nyilván nem egyenes párhuzam, de mondjuk a válogatott meccsek esetében, ahol akár drágább ügyekről is van szó, azt látjuk, hogy azért a Puskás Aréna rendre teltházas, tehát egyszerűen akkor itt arról van szó, hogy a bajnoki meccsek nem elég vonzóak akkor a szurkolók számára, és hogy ez változik-e azért évről évre?
Igen, én azt gondolom, és többször elmondtam, hogy én egy futballászt látok Magyarországon. Ennek első számú szereplője Szoboszlai Dominik, és akkor most mindegy, hogy második vagy ezzel egy polcon ugye a magyar futball válogatott, ahogy maga is mondja, most már bármilyen válogatott meccsre gyakorlatilag órák alatt elfogynak a jegyek. A második, harmadik ponton ugye a Ferencváros van, azért azt is látjuk, hogy a Ferencváros bajnoki mérkőzésein most már is van egy stabil nézőközönség, akár a Aksa ellen is közel 10 000 néző van, hogyha jó időpont van a mérkőzés, ami már azért egy spanyol alsó középosztályú mérkőzés átlagot is tud hozni. A nemzetközi meccsein szintén teltház van, és felárral vásárolják a szurkolók a jegyet, és több néző van Debrecen szemben is, és több néző van most már Diósgyőrben is. Tehát azt lehet látni 2022-23, de főleg 23-24-ben azoknál a csapatoknál, amelyekre egyébként gondolunk, és amelyek a sportközgazdasági törvényszerűségek szerint valóban nézőszámot kell, hogy produkáljanak, azok elkezdik hozni ezeket a nézőszámokat.
A nézőszám és jegyeladások után térjünk át egy másik sportszakmai szempontra is, ugye ez a labdarúgók kereskedése, szintén említette a beszélgetésünk elején, hogy ez egy olyan terület szinten, ahol azért fejlődésre van szükség. Itt azért az látszik, hogy több költés volt a jellemző az NB1-re 2021-ben, mint eladás. Mennyire gyakori ez a modell mondjuk Európában, hogy egy bajnokságban többet költenek, mint amennyi beáramlik, és a Ferencváros vagy a nagyobb klubok mennyire torzítják ezt?
Ferencvárosnál elkezdett működni egy játékos politika, tehát 10 évig úgy csináltuk, mintha nem lenne sportközgazdaságtan. Mert hogy láttuk, hogy a beszélgetésen elején elhangzott az állami fejlesztési politika, beruházás a labdarúgásba elfette, és úgy tekintettük, hogy nem a pénzről szól a futball, a szórakoztatóipar a futball, de hogy nem arról szól. És jól látszik a Ferencvárosnál az a modell, hogyha egyébként van egy akárcsak a nemzetközi versenyrendszerek középmezőnyébe, vagy akár még ha nem sértő alsó középmezőnyéhez tartozó csapatot, már akkor is bevételt tudsz termelni, nem csak magadnak, hanem a többi klubnak is, hiszen ezek az UEFA kompenzációs díjak egy jelentős része származik egyébként mondjuk a Ferencváros jó szereplésétől. Ami viszont hát azért, és nyilvánvalóan ez a legkényesebb pont, hogy 13 év futballfejlesztése után a futballakadémiák tényleg olyan típusú kipárnázását, ami a futballakadémiánk infrastruktúráját és egyébként minden más hátterét nemzetközi összehasonlít is az élmezőnyben helyezi, gyakorlatilag transferjogokból alig szerzünk bevételt. Hadd mondjak egy példát, 2023 nyarán, amikor tényleg őrült összegek fordultak meg a nemzetközi labdarúgásban éppen a szaudiak belépésével, magyar bajnokságból, magyar képzési rendszerből, magyar állampolgárságú játékjogot 735 000 euróért adtunk el. Ez egy nagyon-nagyon kevés szám. A Ferencvárosnak ennél jóval nagyobb bevételei voltak transferdíjból, de ezek a bevételek egy nagy része külföldi állampolgárságú játékosok játékjogának eladásából származott. És ugye nyilvánvalóan fel kell tenni a kérdést, és most mindenki azt a kérdést teszi fel, hogy ha ennyi pénzt költöttünk játékos képzésre, akkor miért ilyen nagyon kevés ez az összeg, és hol van a hiba a rendszerben?
Nyilván nem csak az összeg, itt az is érdekes, hogy ezek a fiatal magyar játékosok az NB1-ben, a körképben erről is van szó, hogy rendkívül kevés játékpercet kapnak, nagyjából ilyen 30 000 környékén, ami szintén régiós összevetésben azért nagyon alacsony. Lehet, hogy itt van ez az említett és keresett hiba?
Ez nehéz kérdés, mert van egy sportszakmai része, amihez én nem tudok hozzászólni, ezt nyilván a sportszakemberek jobban tudják, de van egy üzletpolitikai kérdés is. Azt mondod, hogy elfogadod-e, hogy te a nagy piacokra termelő ország vagy, vagy pedig egy sport eredményre törekvő ország vagy. Ugye már nálunk ez egy kicsit bizonytalan, hiszen van egy nagy elvárás, kényszer, hogy itt nemzetközi eredmények legyenek, hogy a Ferencváros mellett más csapatok is jussanak be a különféle kupákba, és ne csak jussanak a fő táblára, de érjék meg a tavaszt, és így tovább. Ha ez így történne, az persze pénzügyileg is nagyon húznám a magyar futballt. Igen ám, de úgy tűnik, hogy ezt magyar játékosokkal nem igazán sikerül elérni. Tehát kénytelen vagy játékjogokat vásárolni, külföldi játékjogokat. Ugyanez igaz egyébként az NBA egy alsó régióira, hiszen ugye ott is folyik egy nagy sakjátszma. Ha te benne akarsz maradni, és a te játékos képzésed, belső játékos képzésed, Mezőkövesden, Kisvárdán, de akár mondhatom, Zalaegerszeget, nem teszik lehetővé, hogy a saját képzésedből tölts fel a csapatot. A fiatal magyar tehetségek viszont, ha tényleg tehetségesek, akkor a saját klubjukban szerepelnek, ha meg nem annyira tehetségesek, akkor velük nem tudsz bennmaradni, és akkor belekényszeríted magadat, hogy külföldi játékosok játékjogait vedd meg. Itt van a probléma. Most az a helyzet, hogy a szabályozások ezen nagyon keveset segítenek. Ugyanis mihelyest elkezdesz korlátozni a versenyt, tehát a magyar és a külföldi játékosok közötti versenyt csapatba kerüléssel, például fiatal percek, meg fiatalok szereplésének jutalmazásával, rögtön felvered a fiatalok árát. És ennek mindenféle közgazdasági, rossz közgazdasági körülményei vannak, növeled a költségeiket a klubnak, amelyek amúgy is kifeszítettek. Tehát ténylegesen az a helyzet, hogyha korlátozások vannak, olcsóbb egy ugyanolyan játék tudású külföldi játékos játékjogát megvenni, mint egy magyarét. Az lenne a megoldás, és ebből az ördögi körből az lenne a kitörési pont, hogyha a magyar futball képzés képes lenne évente egy-két tucat, és nem több száz, de egy-két tucat olyan játékost a piacra dobni. Először a magyar, aztán a külföldre, amely játékosok, akik nemzetközi, vagy potenciálisan nemzetközi karrier befutására alkalmasak, képesek, felkészítettek. Ez az, ami hiányzik.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. 8 óra 55 perc van, 5 perc múlva a 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, információkkal, egyebek mellett a tőzsdenyitással.